dicsőd az Úrnak, hogy ő tud olyan örömet adni, mint a forrás, olyan békét, mint a folyó, olyan hitet, mint a szikla, és szeretetet, mint a tenger, mert tényleg Isten, te teremtő, ott, ahol te sötétség van, oda világosságot küld, ott, ahol te reménytelenség van, vagy szomorúság, elküldi az ő vigasztaló szellemét. Ez a mi bizonyságunk, hogy Urunk, hozzánk is elküldted mindezeket. És mivel ő él, én is élhetek, és boldogan élhetek, dicsőség az Úrnak. És erről teszünk bizonyságot, hogy ő a nagy mágnes számunkra, ami húz bennünket, és mozgat, és egyszer végleg el fog mozdítani erről a proféta ilyen pestis házból, és végleg szeméttelepről kiemel az ő jelenlétébe egy új földre, új égre, és már most mennyei helyeken ülhetünk, mert ő átültetett, szereltett fiának országába, dicsőség az Úrnak. Az Úr áldjon meg benneteket, és köszöntelek titeket, és örülök, hogy Oleg és Erika is velünk vannak újra. Mindig örülünk minden testvéri közösségnek, mert hogy olvastuk nemrég, amikor többen összegyűlünk, valahogy Istenből is több rész együtt van, és vágyjuk azt a teljességet is a nagy ünnepre összegyűlni. Még akarjuk tartani a kapcsolatokat testvérekkel, gyülekezetekkel, és a táborok is jó lehetőségek erre számunkra. Áldja meg az Úr a szervezőket, és akik munkálkodnak azon, illetve a magyar táborokat, közösséget is, amit majd talán legközelebb április elején lesz, ha jól tudom. És addig is tényleg minden lehetőséget jó megragadni a közösségre. Szeretném, hogy olvasnánk az igéből, még állunk. Prédikátorok 3. fejezetből. Prédikátorok könyve. Első verstől. Mindennek rendelt ideje van, és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Ideje van a születésnek, és ideje a meghalásnak. Ideje az ültetésnek, ideje annak kiszaggatásának, ami ültetett. Ideje van a megölésnek, ideje a meggyógyításnak, ideje a rontásnak, és ideje az építésnek. Ideje van a sírásnak, és ideje a nevetésnek, ide a jajgatásnak, és ideje a szögdelésnek. Ideje van a kövek elhányásának, és ideje a kövek egybegyűjtésének. Ideje az ölelgetésnek, és ideje az ölelgetéstől való eltávozásnak. Ideje van a keresésnek, és ideje a vesztésnek. Ideje a megőrzésnek, és ideje az eldobásnak. Ideje van a szaggatásnak, és ideje a megvarrásnak. Ideje a hallgatásnak, és ideje a szólásnak. Ideje van a szeretésnek, és ideje a gyűlölésnek. Ideje a hadakozásnak, és ideje a békességnek. Amen. Én is imádkozni. Drága mennyei atyánk, Urunk, Istenünk, köszönjük a te szavadat, hogy azt olvashatjuk, és szeretnénk te csak megnyitni a szívünket, Uram. Fogadni azt, amit ma szól a lélek a gyülekezetnek, Uram. Hiszük, hogy te, Uram, szólsz, nem csak az írott igéből, Uram, de eljön a megelevenítő erő, Uram, te szent lelked által, hogy azt nekünk magyarázza, hogy adjon értő szíveket, halló füleket, Uram, nyisd meg a mi szemeinket is, hadd lássuk meg Jézust, hadd lássunk Krisztus téged, Urunk, a mi időnkben, hadd lássuk azt, hogy minek van ideje számunkra, minek van ideje, Uram, a személyes életünkben, de mire van idő ebben a korszakban, Urunk, Krisztus testében, Uram, milyen munka folyik és zajlik, Urunk. És kérjük Téged, Urunk, hogy Te beszélgess velünk, beszélgess Uram minden testvéremmel. Uram, én csak egy kis részt tudok hozni, de hagyd tegyük meg mindannyian a magunk részét, hogy Neked adjuk az elsőséget, Urunk. A Te beszéded, az igéd legyen valóban lámpás, Uram, világítson rá dolgokra ma is számunkra, és nyomja még ki a sötétség minden gondolatát, érzését, szokását, vagy bármi is van, Uram, bennünk, a környezetünkben, mert hiszem én is, hogy el fog jönni ez a teljes dél, Uram, el fog jönni az az idő, amikor maga a bárány lesz a mi világosságunk, és Uram, a mennyei Jeruzsálem tökéletes fényedben lehet, csak tükrözve, ragyogva, Uram, minden igazságodat, jellemedet valóságban. És kérünk, hogy áld meg testvéreinket, akik máshol gyűlnek össze, Uram, légy velük is. Áld meg, kérünk, Mikéket is, akik utaznak, őrizd meg őket, kérünk. És légy velünk, kérünk, a nap, az egész napot, Uram, hadd adjuk oda Neked. És csak segíts meg találni azt a jó helyet, Uram. Te lábaidnál, Úr Jézusunk, hadd húzódjunk közelebb hozzád, és kérem, hogy terjesz ki a Te takaródat rám is ránk, mint ahogy Rútra is kiterjesztetted azt a takarót, Urunk. És amit teszünk és mondunk, legyen a Te dicsőségedre, Jézus Krisztusunk nagy nevében. Amen.
Amen.
Kérlek, foglaljatok helyet. Olvastuk meg a példa, vagy a prédikátorok könyvében, hogy minden akaratnak rendelt ideje van. Egészen ellentétes akaratoknak, vagy gondolatoknak, vagy dolgoknak, vagy cselekedeteknek is helye és ideje van. És hisszük, hogy tényleg Isten az, aki mindent a maga idejében munkál.
Amen.
És ő tudja ezeket az időzítéseket, tudja számunkra is azt, hogy minek van most ideje, és mi életünk is sokszor, de ugye Ron testvér is beszélt róla, hogy volt, hogy általános iskolában azt mondta, hogy hát soha nem lesz vége ennek, hogy úgy tűnik, hogy egy örökké valóságig az iskolába ragadt, vagy én gondoltam például, nekünk volt egyetemen vizsgaidőszak. Na hát ez szörnyű időszak volt, amikor egymás után kellett készülni a vizsgákra, de ideje volt a felkészülésnek, és ideje volt a vizsgának. És ideje van tényleg az iskolába járásnak, ideje tanulásnak, és ideje számot adni arról, amit tanult az ember. Ideje van tényleg a próbáknak, ideje harcnak, ahogy olvastuk, és ideje békességnek. És így záródott ez a sor, hogy ideje van annak, amikor küzd az ember valamivel, de azt mondom, hogy ideje van a győzelemnek, és ideje van a pihenésnek, a megpihenésnek. Ideje van annak, amikor egyedül van az ember, amiről Benni is beszélt, amikor ideje van, hogy kimegyünk valahová, hogy csak az Úrral legyünk, és ideje van a közösségnek is. És ez is úgy néz ki, hogy két ellentétes dolog, de mégis mind a kettőnek megvan az ideje. Ha valaki azt mondja, hogy én csak folyton egyedül akarok lenni, hogy az elbillen az egyik irányba, elmegy az egyik szélsőségbe, hogyha azt mondja, hogy nekem nem kell a közösség. Vagy ha valaki folyton csak a közösségben akar lenni, de nincs saját ideje Istennel, hogy tanulmányozza az igét, imádkozzon, az Úr előtt legyen, az megint egy másik irányba fog elbillenni. És ezért tényleg, hogyha mi határozzuk meg az időket, abból baj van. Akkor mi szélsőségben tudnánk jutni ezekkel, de hisszük, hogy van Istennek olyan szent lelke, olyan élő vezetése, ami megmondja, hogy most minek van az ideje számunkra. És hogy volt ideje szólásnak, és ideje hallgatásnak is. És ez az emberi oldalnak nehéz sokszor, hogy még Chad testvér és a Kyle testvér a gyülekezetbe és a Chadéknél beszélt róla, azt mondja, hogy én sokszor hallgatnék, amikor beszélnem kellene. Hogy Isten azt mondja, hogy szólnod kellene most valamit, és az emberi oldal meg vagy fél megszólalni, vagy azt gondolja, hogy nem tudom, hogy mit mondjak. Hogy sokszor beszélne az ember, mondana valamit, és Isten meg le akarja csendesíteni, hogy most ne te beszélj, vagy most a hallgatásnak van ideje számodra. És most van számunkra a gyülekezeti idő, most van az ige hirdetési idő, most az az idő, amikor meg tudjuk nyitni a szívünket az ige felé, most, amikor Isten küldeni fog valamit, ahogy hallottuk szolgálóktól is, és Brenem testvértől is, hogy most gyülekezetben ideje van annak is, hogy rá tudunk csatlakozni egy töltődésre, hogy azt mondta, hogy ő úgy nevezte, a megdicsőült testek eljönnek a közösségbe is, bár tudjuk, hogy az inkább teofániát értett alatta, és azt mondja, hogy ott valami kapcsolat kialakul, és azok hoznak egy töltést, hoznak egy erőt számunkra is. És ezek olyan dolgok, amit ha emberek lennénk, azt mondanánk, hát én másra gondolok, hogy másnak van az ideje. De ezeket prófétai szó mondta ki. És szeretnénk arra az a figyelni, tényleg, hogy ő mit mond. Még az a világosság, azt mondja, a mi szívünkben is feljön, és Krisztus átveszi az uralmat és az irányítást a gondolataink fölött, dicsőség az Úrnak. Csak szeretnék egy idézetet olvasni. Isten használja az ő ajándékát című szolgálatból. Amikor beülsz a gyülekezetbe, minden másra gondolsz, csak Istenre nem. Hogyan fogsz mosni, mit fogsz holnap csinálni az irodában, vagy hogyan fogod ezt vagy amaszt csinálni. Ne gondoljatok erre, hanem gondoljatok Istenre. A Biblia mondja, ha van valami dicséret, ha van valami erény, ezekre gondoljatok. Tudjátok, a tanítványok Jézus feltámadása után Kleofás és a barátja úton voltak Emmausba. És ahogy Jézusról beszéltek, Jézusról gondolkodtak. Ő kilépett a bokrok közül és velük járt. Miközben ők tovább gondolkodtak, miközben elmélkedtek, Jézus ma is így tesz. A szívemben, a gondolataimban egész nap hadd járjak az Úrral és az ő igéjének fényében. A mennyei galambbal hadd legyek vele közösségben egész nap. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Tehát Brenem testvér itt beszél arról, hogy amikor jönnek olyan gondolatok, hogy mit kell csinálnom az irodában, mit kell dolgoznom, mivel kell foglalkoznom, és mosni, vagy ugye házi munka, mit ültessek a kertbe, bármi lehet. Azt mondja, hogy és a prédikátorok könyve szerint, ugye annak is rendelt ideje van, hogy azokkal a gondolatokkal foglalkozzunk. De a rendelt ideje van a krisztusi gondolatoknak, és az igének is. Tehát az a méltó helye, tehát az ő gondolatainak az első hely. És a méltó helye az igének. A fontossági sorrendben, úgy tudjátok Márta is, hogy mondta Jézus neki, hogy sok mindenre igyekszel. Hogy neki is sok minden járhatott a fejében, hogy most vendégül kell látni az embereket, hogyan oldjuk meg, milyen házi munkák vannak, miért nem segít az én testvérem. De Máriának mi volt a gondolata? Hogy Uram, hadd halljak valamit tőled. Csak hadd üljek a lábaidnál, hogy ez az első hely, ez az a gondolat, hogy Uram, szólj, és én fogadom azt, amit te szólsz. Utána az, hogy mit fogok tenni, mit fogok csinálni, mit kezdek ezzel, mit kezdek azzal, ugye azok már a másodlagos gondolatok lesznek. Eszter könyvéhez lapozzunk egy picit. Próbálok lassabban beszélni a szokottnál, hogy Erika tudjon fordítani. Tehát Eszter könyve második fejezet. Akkor azért eljött az ideje Eszternek, a Merdekajus nagybátyja, Abihai lányának, akit lánya gyanánt fogadott, hogy beméne a királyhoz, nem kívánt más, mint amit Hégai, a király udvarmestere, az asszonyok őrzője mondott néki, és kedves vala Eszter mindenki szemei előtt, aki őt látta. És felvitették Eszter Ahasvérus királyhoz, az ő királyi házába a 10. hónapban, ez a Tébet hónapja, országlásának 7. évében. Amen. Látjuk, hogy itt volt Eszter számára is egy rendelt idő, hogy eljött Eszternek az ideje, hogy ő menjen a király elé. És minden lány, aki úgymond jelölt volt a királynői pozícióra, megkapta maga idejét, megkapta maga lehetőségét, és Eszter az ő idejét úgy használta fel, hogy csak azt öltötte magára, amit ugye Hégai, az udvarmester mondott, hogy azt az időt, amit ő kapott, ugye mire oda jutott, hogy menjen a király elé, már kellett, hogy felkészüljön. Tehát neki is volt egy felkészülési idő, volt idő úgymond öltözködni. Mert amikor mi is készülünk valahová elmenni, ugye, hogy van, hogy aki bölcs, aki okos, ugye kikészíti a ruhákat, és hát kivasalja előre, és tudja, hogy mibe öltözzön. Testvérnők sokszor tudják ezeket, hogy egyezzen a, mit tudom, ez opni a nyakkendővel, vagy hasonló, vagy a sál a sapkával, és a cipő a kabáttal. És viszont ehhez is kell átgondolni, és kell előkészíteni, sőt, még azt mondom, még meg is kell venni azt a ruhát, hogyha öltöznie fel, és hát nincsen barna cipőm, amit felvegyek a barna öltönyhöz, akkor nincs már idő elmenni a boltba, hogy most vegyem meg azt. Hát ideje volt, hogy azok a ruhák legyenek összekészítve, meg Eszter számára, és amivel ő elmegy, amivel be tud menni a király elé. És ugye ez mutatja számunkra is, ugye, mert a mennyasszonyt jelképezte Eszter, hogy neki volt ideje, amíg azt a ruhát úgymond gyűjtötte. Brenem testvér beszél a mosogató lányról, emlékeztek? Hogy amikor ő ígéretet kapott attól a főnöknek a fiától, aki abba az egésznek a tulajdonosa volt, azt mondta, hogy egy év múlva eljövök, és feleségül veszlek. Hogy az a lány teg örült, hitte az ígéretnek, és amikor dolgozott, azt mondja, kis centeket félretette, gyűjtötte az ő mennyegzői ruhájára. Nem feküdt le, hogy azt mondja, hogy hát akkor minden rendben, én mennyasszony vagyok, és feleség leszek, hanem tudta, hogy mire volt neki az az idő adva, az az egy év. Arra volt adva, hogy készüljön, hogy minden készen álljon arra az időre, amikor eljön az ígéreteknek a betöltése az ő számára. És így van mi számunkra is idő, hogy az Úr megígérte, hogy el fog jönni, hogy vissza fog jönni. És van számunkra is egy öltözet, amiben öltözhetünk. Ugye az ige öltözete. És mondta a próféta, tehát ő azonosítva volt, mint Hégai, aki ugye azt a ruhát, azt mondja, hogy az ő szolgálatának koronázása. Most nem írtam ki azt az idézetet, de hogyha ismerős nektek. Azt mondta, hogy ez az ő szolgálatának megkoronázása, hogy vehesse az ige ruháját, és a mennyasszonyt abba öltöztesse fel. És erre is van idő, hogy a mennyasszony Eszter felöltözzön azokba a ruhákba, amiket az Úr készített, küldött nekünk. És azt mondja, hogy a uralkodásának 10. évében, ugye nem 7. évében, és 10. hónapjában. Vagyis, hogy először mondja a 10. hónapot, ugye utána a 7. évet, ugye, ami utal ugye, a jelenések 10 hétre, ahol, hogy Isten küldött egy erős angyalt, ugye a jelenések 10-ben, aki egyik lábát tette a földre, a másikat a tengerre, és egy nyitott könyv volt a kezében. És tudjuk, hogy volt idő, mikor az a könyv be volt zárva. Ugye 7 pecsétes könyv volt. Volt idő, hogy jöjjön valaki, legyen valaki méltó, aki ki tudja nyitni azt a könyvet. És nem akkor kellett keresni, hogy a bárány méltó-e, most kellene elküldeni, nem, ő már megöletett, akkor, már akkor véresen oda tudott állni, ő már úgy tudott jönni, hogy elvégeztetett, hogy ő a munkát, a megváltói munkát a földön elvégezte, és most már csak jött, hogy vegye azt a könyvet, hogy igényelje, hogy a pecséteket mind feltűrje, és Isten ezt elvégezte ebben a korban, és most itt van az idő a nyitott könyvre. Itt van az idő, hogy szól ugye az angyal Jánosnak, hogy jöjj, vedd és edd. Nem arra van idő, hogy még gondolkodjak, hogy lehetne kinyitni, mik azok a pecsétek egyáltalán. Most itt az idő, hogy valami legyen nyitva a mi számunkra az igéből. Valami legyen nyitva számunkra Istenből. Mert bennem testvér tanítja, hogy az ige, maga a Biblia, ugye Isten írott formában. De mi nem akarjuk, hogy ez csak írott formában legyen, hanem akarjuk, hogy ez élet formájában legyen, és az én hogy életemben is, hogy ez formát öltsön az én jellememben, a viselkedésemben, a környezetemben, a gondolataimban, a szavaimban, hogy mind-mind az az ige tek formát ölt. Dicsőség az Úrnak. És tudjátok, mikor Eszternek ott volt az a rendelt idő, hogy menjen, ő nem foglalkozhatott mással, hogy az a lány megy, nem megy, ő készül, nem készül, még a készülés idején is, ugye nem nézhette azt, hogy ő mibe öltözik, ő hol tart a készülődésben, ez személyes volt. És ez a mennyasszony tagjainak számára is egy olyan személyes dolog, amit amikor kizársz minden mást, kizársz minden más példát, minden kudarcot, mindent, hogy mellettem mit csinál jobb kéz felül, mit csinál bal kéz felül, mit csinál ez a gyülekezet, mit csinál az a gyülekezet, mit csinál ez a testvér, mit csinál az a testvérnő, mert az csak zavarja a készülést. Az a készülés te közted és az ige között van. Egy olyan idő, amit tehát ha valaki mondjuk még nagyon az elején jár, hogy nagyon nem készül még. És azt mondom, hát akkor nekem is van még idő, nem? Hát látom azt a testvért, ő olyan nyugodtan el van, ő, hát ha ő olyan lassan halad, akkor én is biztos, nekem is biztos sikerülni fog. De mi a garancia, hogy neki sikerülni fog? És ahogy az ige mondja azt az időzítést, és a próféta is beszél arról, hogy, hogy nekünk az ige ritmusában kell járni, hogy az, amit most az ige, egy lüktetése, most az igéből, ami megnyílik számunkra. És említettem azt a nagy zenekart is, ha emlékeztek, hogy van egy nagy karmester, és ugye kiosztják a kottákat, és vannak ugye vonósok, ilyen hegedűs, vagy brácsa, és vannak fúvósok, és mindenféle ütős hangszer, és mindenki ugye kell, hogy ugyanazt a dallamot, ugyanazt a, nem tudom jól elmondani, a szerzeményt játssz el. De ugye egy kicsit más lesz a dobosnak, mint a hegedűsnek, amit játszania kell. És lehet, hogy kicsit más az a készülődés, úgymond más az időzítése az egyik testvérnek, mint a másiknak. Lehet, hogy valakit, te Isten teljesen más dologban tanít és formál, mint téged. És nem nézheted azt, hogy ő mit tanul, hanem azt kell nézned, hogy téged mire tanít az Úr. És még két vonósnak is néha más, hogy az egyik, én tényleg abszolút nem értek hozzá, nem vagyok zenész, bocsássatok meg, de az egyik egy más szólamot, igen, játszik, mint a másik, és mégis összhangban tud lenni, és azt mondom, hogy van az egész műnek egy fináléja. Tehát amikor mindenki úgymond végére ír a kottájának, hogy amikor tényleg mindenki számára ez elvégeztetett, hogy ez kész van, és ahogy Pál is mondta, hogy a pályámat megfutottam, a hitemet megtartottam, a leckéimet megtanultam, a formálódásban tényleg ott voltam végig. És ez az, ami felé most már megyünk, testvérek, arra a fináli felé, a lezáró dolgok felé. És lehet, hogy valamire csak utalni fogok még, de Rokon megváltó című szolgálatot, ha ismeritek, beszél Brenem testvér, hogy Ruth számára is volt ideje, ugye négy dolgot említ, ideje a döntésnek, volt ideje a szolgálatnak, ugye munkának, volt ideje a pihenésnek, és volt ideje a megjutalmazásnak. És ugye ez egy ilyen folyamat, hogy mindig a döntéssel kezdődik, és utána jön szolgálat, utána jön a munka, és aztán jöhet pihenés, és ugye a megjutalmazás, amikor már az a mennyegzői vacsora, úgymond, amiről sokat beszélünk, az az elragadtatási idő, amikor Krisztus fogad, hogy jó van, én hű szolgám, hűséges voltál, kevésen, most már többet bízok rád, gyere be a te uradnak örömébe. Ugye ez a megjutalmazás. De a megjutalmazás előtt van a pihenés. Hát megint azt mondom, hogy egyből a szolgálatból, egyből a munkából nem lehet bemenni a megjutalmazásba. Kell, hogy ott is legyen a pihenésnek az ideje. Amikor Ruth elment Boázhoz, megkereste, hogy hol van ő, hogy hol feküdt le, és úgy mondja Brenem testvér, hogy a mennyasszony számára ez az az idő, amikor mi a kereszthez jövünk, és oda lefekszünk a keresztövéhez, és azt mondjuk, hogy Uram, a te takaródat terjeszt ki én rám. Hogy a kereszt halál, ahogy te hordtad a keresztet, hadd legyen az az én keresztem is. Az az önfeláldozás, hogy te engedelmes voltál a halálig, a keresztfának a haláláig. Hadd legyen ez az én indulatom is. Hadd legyen az, ahol te valami meghal bennem. Meghal te az emberi rugódozás, meghal az akaratoskodás, meghal, hogy ezt én így akarom, nekem még arra van vágyam, én még ezt szeretném csinálni. És ez az tényleg, ami kikerülhetetlen minden keresztény számára. Rokon megváltóból csak egy kis gondolat, egy kis rész. Azt mondta Boáz, te derék asszony vagy, és én a te közeli rokonod vagyok. Most pedig takarúzz be, feküdj le reggelig, csak takard be magad ezzel a takaróval, én a rokonod vagyok. Feküdj itt reggelig, pihenj, én a te közeli rokonod vagyok, pihenj. Ámen. Ez kétszer is mondja, ugye itt a próféta, hogy így szól, te Boáz, így szól a vőlegény a mennyasszonynak, hogy én vagyok a te közeli rokonod. Én egy rokon megváltó vagyok számodra. Most feküdj le, és pihenj ebben a megváltásban. Dicsőség az Úr. Lapozzunk egy picit még a zsidókhoz írt levélhez. Zsidók 4. Múltkor is említettem, de most olvassunk belőle egy kis részt. Zsidók 4. Első vers. Óvakodjunk tehát, hogy mivel megvan az ő nyugodalmába való bemenetel ígérete, nehogy valaki közöttünk későn jöttnek számítson. Hogy van a fogyatkozás? Van lévőnek találatosan. Ugye itt én is néztem a fordítást, a görögöt, hogy végülis az a kifejezés mind a kettőt jelenti. Tehát azt jelenti, hogy valami hiányzik, valami nincs meg, nem lett időben valami elvégezve, tehát egyrészt az időzítéssel tehát baj volt, itt ugye egyik fordítás úgy mondja, hogy valamivel elkésett. És a másik is, hogy valami nincs meg, valami hiányzik. És azt mondja, hogy óvakodjunk, hogy legyünk ezzel óvatosak. És ez egy figyelmeztetés, ugye új szövetségben, mert ez egy kivonulás volt, tehát az első kivonuláskor, hogy két részből állt, sokszor mondjuk, hogy Isten kivitte a népet valamiből, kivitte Egyiptomból, és be akarta vinni az ígéret földjére. És a mi időnkben is, hogy a harmadik kivonulásban figyeljétek meg, hogy Isten valamiből kivisz, és valamibe pedig bevisz bennünket. Hogy kivisz ugye a felekezeti gondolkodásból, kivisz, kihoz a világból, kihoz megszokásokból, de mibe visz be, testvérek, mibe? Itt azt mondja, a nyugalomba, hogy Krisztusban való nyugalomba. Olvassuk tovább, dicsőség az Úrnak. 7. verstől. Ismét meghatároz egy napot, ma szólván Dávid által annyi idő múltán, amint előbb már mondottam. Ma, ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a ti szíveteket, mert ha Józsué bevitte volna őket a nyugodalomba, nem szólt volna azok után egy másik napról. Annak okáért megvan a szombatja Isten népének, aki pedig bement az ő nyugodalmába, az maga is megnyugodott a cselekedeteitől, miképpen Isten is a magáitól. Igyekezzünk tehát bemenni abban a nyugodalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájában essék. Amen. Tehát mi volt az akadály? Azt mondja, hogy a hitetlenség, hogy ott volt egy hitetlenség. És nem, mert Isten szólt, az ő szava szólt, ugye szólt Mózesen keresztül, szólt a prófétán keresztül, és Dávid is figyelmeztetett, hogy ha az ő szavát halljátok, hallottátok el a Voice of God-ot, hogy Isten hangját hallottuk kazettákon, hallottuk ige hirdetésben, hallottuk annyi sok szolgálatban, Chad testvértől, Markus Beckertől, hallottuk Andreas Ringen, Andreas Balg, és annyi sok szolgálat, vagy Mazur Dávid is, és mindenki, azt mondja a próféta, hogy a prédikátorok a modernkori próféták. És Isten, ugye olvastuk, hogy mindig Isten lelkétől indítatva szólottak emberek. És ezek olyan igék voltak, amiket kiküldött az Úr. De egy figyelmeztetéssel, hogyha hallottátok ezeket a szolgálatokat, ne keményítsétek meg a szíveteket, mert akkor nem lesz a nyugodalomba való bemenetel. És mi az, amit tényleg ők szóltak? Mi az, amit Isten lelke szól számunkra? Ez a hívás valamibe. Egy hívás, tehát valamibe bemenni. Belépni. És tényleg ott mi volt? Látták. Ugye látták a városokat. Látták a kémek, ugye bementek, látták az erődítményeket, annyi mindent láttak. Látták a földi dolgokat, de nem látták a mennyeit, nem látták az ígéretet, ahogy az a szolga is, tudjátok, látta a hadsereget körülöttük összegyűlve. De Elizeus volt az, aki azt mondta, hogy de Uram, nyisd meg ennek az embernek a szemét, hogy lássa meg a mennyeit. Lássa meg azt, hogy nagyobb erő van, hogy többen vannak velünk, mint ellenünk. Lássa meg a mennyei sereget. És így volt, tényleg, én hiszem, hogy így volt Józsué és Kálem. Ők láttak valami mást, láttak valami többet. A próbáknál, a harcoknál, az emberi természetnél, azokban a helyzetekben, amikben voltak. De mit mond, mire hivatkozott Józsué? És tudjátok, csak ők mentek be. Ugye csak Józsué és Káleb azokból, akik elindultak, akik kijöttek Egyiptomból, meg persze plusz a fiatalok. Ő csak azt mondta, hogy Isten mondta. De ennyi elég volt Józsuénak, hogy Isten mondta, hogy a miénk, és most nem olvassuk fel, de azt mondta, ha kedvet találtunk az Úr előtt, ha kedvesek vagyunk az Úrnak, ő bevisz. Nem azt mondta, hogyha jó vastag páncélokat teszünk magunkra, hogyha jól begyakoroljuk a hadviselésnek a mozdulatait, akkor be tudunk menni, hanem egy dolog, erre nagyon-nagyon fel akarom hívni a figyelmeteket, hogy Isten mondta, hogy ez volt egy olyan szó, amit múltkor is olvastunk, hogy egy teremtő szó, hogy legyen világosság. És azt mondja, hogy ez áttörte a sötétséget. És azt mondta, hogy újra szól ez a hang. Újra szólt a nap felkelése, újra szólt a salom. Ez Istennek a szava, amikor szól. És azt mondja, hogy mivel Isten szólt, testvérek, a mi időnkben, mivel Isten szólt, ezért van nekünk ígéretünk a bemenetelre. Bemenetelre a nyugalomba. Nem azért, mert mi annyira akarjuk, nem azért, mert mi annyira jó hívők tudunk lenni, sőt, sokszor Isten azt mondja, kiválasztotta a gyengéket, az alkalmatlanokat, hogy az ő ereje mutatkozzon be, hogy ne vegyük magunknak a dicsőséget, hogy nem egy miénk legyen az érdem, hanem az érdem egyedül tiéd, Jézus. Mivel te győztél, ezért mi is győzni fogunk. És emlékeztek, hogy amikor mondta a Mózes, hogy hitetlenek voltak, azt mondja, hogy az Úr szólt, akkor menjetek a pusztába, még vándoroljatok 40 évig, és a nép akkor azt mondta, nem, most már megyünk, most már készen állunk, most már fogunk harcolni. De ez már nem Isten időzítése volt. Megint mondhatjuk azt a kifejezést, hogy későn jöttnek, találtattak, és azt mondta Mózes, ne menjetek fel, ők akkor is mentek, megint egy másik időzítésbe, és azt mondta, hogy az ige mondja, hogy Mózes és a frigyláda nem ment. Ők megálltak, mert csak úgy mozdult, ahogy Isten lelke mozdult. És azt mondja, abban a harcban, abban az emberi erőködésben nem volt benne Isten, és ugye, hogy volt, hogy vereséget is szenvedtek. Mert ők saját erőből, erőfeszítésekkel, elszántsággal akarták, és az ige meg azt mondja, hogy nem azért, aki akarja, nem azért, aki fut, nem azért, aki keményen vág és erősen markol, hanem a könyörülő Istené. Amen. És ez az, de olvassuk fel talán inkább Róma 9.15. Róma 9.15. Mert Mózesnek ezt mondja, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Annak okáért, tehát nem azé, aki akarja, sem nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert ezt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hirdessék az én nevemet az egész földön. Annak okáért, akin akar, könyörül, akin pedig akar, megkeményít. Amen. Amen. És Brennan testvér meg azt mondja sokszor az elevel rendelésről, hogy ez nem tej, ez nem a gyenge rész, hanem azt mondja, ez erős. Amikor azt látod, hogy ez tényleg csak azon múlik, hogy Isten kinek adja oda. És ezért beszélünk mi elragadtatási kegyelemről. Ezért beszélünk arról, hogy mikor a csúcskő leszáll, amikor te az a finálé úgymond leszáll, akkor ez a csúcskő csak annyit mondott, hogy volt kegyelem, kegyelem, kegyelem. Ez csak Isten kegyelme, hogy ő azt mondja, akin akar, megkeményít. De úgy van, ne keményítsétek meg a szíveteket, de aki Isten akar, megkeményít. És azt ugye tudjuk, hogy ez együtt munkálkodik. Hogy Isten látja azt, hogy aki megkeményíti a szívét, azon ő azt ő is megkeményíti. És aki meg azt mondja, hogy Uram, irgalmaz, mert azt mondja, hogy kegyelmez. Ez a könyörül és kegyelmez. Ki az, akin Isten könyörül és kegyelmez? Ugye, hogy nem a Laodícián, aki azt mondja, hogy mindenem megvan, és gazdag vagyok, és nagy kinyilatkoztatásaim vannak, és erőm van, és hadsereg, vagy bármi, hanem aki azt mondja, hogy Uram, irgalmaz nekem. Uram, kegyelmez nekem, kegyelmez az én családomnak. Légy, Uram, még ehhez a generációhoz is irgalmas és könyörületes. Mert így jött Mózes is. Isten eltörölte volna a népet, de azt mondja, Mózes odaállt, hogy Uram, könyörülj, kérünk. És így jött Eszter, emlékeztek a királyhoz, egy méltó királyné, hogy Eszter, bármit kérhetsz, Uram, csak az életet. Én csak az életemet, én csak azt kérem, hogy könyörülj és irgalmazz. És látjátok, hogy ez egy olyan indulat, ami teljesen ellentétes Luciferrel és az Antikrisztussal. Mert ti is biztos látjátok, hogy ebben a világban élünk, hogy akinek sok van, az még többet akar. Aki gazdag, még gazdagabb akar lenni. És így van tehát sokszor szellemileg is, hogy Lucifer ugye gazdag volt, hogy volt bölcsességben, és szépségben, és nagy volt, és dicsőségben, és ő még nagyobb akart lenni. És Isten pedig az ő népét, az ő gyermekeit, de még magát Jézus Krisztust is gyengeségbe rakta, és esendő testbe, hogy mindenki te legyen kiszolgáltatva, hogy Krisztus irgalmára és könyörületére. És azt mondta, hogy jaj nektek gazdagok, ti elvettétek a jutalmatokat, de boldogok vagytok ti, akik sírtok, akik ti megvigasztaltattok. És boldogok vagytok, hogy ha éheztek és szomjaztok, boldogok, valamelyik fordítás talán úgy mondja, hogy vagy akik szellemben szegények, ugye úgy mondja, hogy akik szellemi szegények, úgy mondja, hogy akik a szellemnek koldusai. Tehát akik azt mondják, hogy Uram, irgalmaz, egy koldus is mit mond? Egy kis alamizsnát, Uram, csak egy kis morzsát, egy kis segítséget, ha tudsz adni. És ők azok, akiket, ha látjátok az igei történeteket, akik mindig kaptak Istentől. Amikor az a vak is kiáltott, hogy Dávid fia, irgalmaz, könyörülj rajtam, add, hogy lássak. És mindig, aki tele volt, aki gazdag volt, Jézus meg azt mondta, hogy nem az a bűnük, ugye, hogy vakok, hanem azt mondják, hogy látnak, és ezért az ő szemeik nem nyíltak meg. De azt mondjuk, hogy ez az apa is, akinek a fia ugye megszállott volt. Szóval, hogy Uram, hiszek, de segíts az én hitetlenségemen. Ami híja van, Uram, azt te add meg nekem. Lapozzunk a 2 Tesszalonika 1. Ez még 2 Tesszalonika 1. 6. verstől. Mert igazságos dolog az Isten előtt, hogy szorongattatással fizessen azoknak, akik titeket szorongatnak. Néktek pedig, akik szorongattatok, nyugodalommal, velünk együtt, amikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmas angyalaival. Tűznek lángjában, hogy bosszút álljon azokon, akik nem ismerik az Istent, és akik nem engedelmeskednek a mi Urunk Jézus Krisztus evangéliumának. Akik meg fognak lakulni örök veszedelemmel az Úr ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Amikor eljön majd, hogy megdicsőtessék az ő szentjeiben, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek a manapon, mivel ami tanúbizonságunknak hitele volt nálatok. Amen. Mi végből imádkozunk is, mindenkor érettetek, hogy a mi Istenünk méltóknak tartson titeket az elhívásra, és töltsön be titeket a jóban való teljes gyönyörűséggel, és a hitnek munkálásával az ő ereje által, hogy dicsőítessék meg a mi Urunk Jézus Krisztusnak neve bennetek, és ti is ő benne, a mi Istenünknek és Úr Jézus Krisztusunknak kegyelméből. Amen. Amen. Kegyelemből. Krisztus kegyelméből. Dicsőítessék meg az Úr Jézus Krisztusnak neve bennünk. Legyen ő felemelve mi bennünk. Láttassék meg az ő ereje, az ő hatalma, az ő munkája. És itt az első vers, azt mondja, hogy a 7. versben, hogy volt? A hatalmának angyalaival? Talán úgy van, ugye? Hogy mi szorongattatásban vagyunk, de azt mondja, eljön egy nyugalommal. Megjutalmaz, mikor megjelenik az Úr Jézus az égből az ő hatalmának angyalaival. Mert ez a test sokszor harcokban van és háborúban, és mi magunk is, hogy van, küzdünk emberi gondolatokkal, érzésekkel is, és vágyakkal. De mondja Brennan testvér, beszél a kis liliomról, emlékeztek, hogy annak a liliomnak ugye keresztül kell, amikor beindul benne az élet, azt mondja, keresztül kell mennie sáron, és mocsáron, és békalencsén, és vizeken keresztül, amíg kijut a világosságra, kijut a napfényre. És azt mondja, ott kijön egy szépség, ő bemutatja te az a virág, azt a szépséget. És Cseh testvér beszélt az ige génekről, vagy ahogy Istennek a génjei benne vannak egy szellemi magban. És úgy van minden hívő ember életében is, hogy Istennek a génje. És azt mondja, hogy azok a gének ugye munkálkodnak, azok dolgoznak, mint a magot, mikor a földbe beteszik. Szóval egy kis mag, cseresznye, mag mondjuk, ilyen kis valami, beleteszed a földbe, és vizet kap, és meleget, szóval élet indul belőle. és abban az egy magban, szóval benne van az összes termés. Az összes termés, amit valaha ez a mi cseresznyefánk is mondjuk termett, és még teremni fog, és nem tudom, miben lehetne azt mérni, de szerintem más ába biztos, hogy több száz kiló, és tényleg még mindig javában terem, már vagy 20, nem tudom, vagy 15 éve, és ki tudja még, vagy 10 évig, ha terem, hogy mennyi, rengeteg, és azt mondja, egyetlen pici magban, abban a génben, az összes benne volt. Annak csak az kellett, hogy legyen a földbe elhelyezve. És így voltak Isten gondolatai, Isten génjei, Isten tulajdonságai, és egy pici magba, egy pici élet leheletébe, egy pici hajnal csillagban, mert az maga, azt mondja, Istenből egy rész, és kellett, hogy az eljöjjön egy testbe. Hogy azt mondja, és az az élet, azt mondja, tör keresztül mindenen. Hogy az nyomja félre a földet, az nyomja félre a mindenféle sötét és rossz dolgot, azt mondja, hogy mindaz, ami a génben van, hogy mindaz, ami abban az életben van, azt mondja, az teljességre jusson. És mondja Pál is, ugye olvastuk, hogy mikor gyermek voltam, ugye úgy értettem, mint gyermek, úgy gondolkodtam, mint gyermek, és úgy beszéltem is. És nincs azzal semmi baj. Tehát amikor mi is, mint fizikai lények, ugye gyerekek voltunk, indítottunk úgy, hogy szaladgáltunk, elestünk, bevertük a fejünket, levertük a kezünket, annyi plezúr volt rajtunk, hogy nem győztek kötözgetni minket, hogy a mai gyerekeknek nincs ez, de fára másztunk, volt, hogy öcsém alatt is letört az ág, nem tudom mennyire mesélt róla, beleesett egy csipkebokorba, úgy kellett onnan kihámozni, hogy én amikor biciklizni tanultam, hát mikor levették oldalról a kerekeket, tudjátok, a stabilitás megszűnt, volt egy megyfa, telibe a megyfát, hogy értem én is, hogy mondják, mi van a fejeden, egy levél úgy ráragadta, hogy úgy lefejeltem a fát, hogy még a levél is rám ragadt, hogy annyi minden volt, de az élet kellett, hogy átmenjen ezeken a szakaszokon. Átmenjen azon, hogy nem biztosan fogom a kormányt, átmenjen azon, hogy nem tudom megítélni, hogy ez az ág megtart engem, vagy nem tart meg, hogy átmentünk olyan dolgokon, amire azt mondjuk, hogy az Úr kegyelme őrzött sokszor bennünket, hogy nem lett nagyobb bajunk, és hogy ez a fizikai életünk, akkor mi van a szellemi életünkkel? Igen, leestünk helyekről, és bevertük a fejünket, és sebeket szereztünk, és minden. Azért, hogy egy növekedés legyen, hogy egy szellemi növekedés az életünkben, hogy a Krisztusban való érettségre, a felnőtt korra, mert különben nem változtunk volna soha. Ha ülünk csak egy kis burokban, egy búrában, minden jó, csak olvasunk és imádkozunk, és semmi nem történik, akkor ez az élet tényleg stagnál. De amikor még Áron is beszélt, hogy néha tűzben, néha vízben, emberrel, hogy küzdelmek vannak, és egy növekedés van, hogy az élet jusson előbbre. És nagyon tetszett ez a szolgálat cím, hogy a mi hibáink nem állítják meg Istennek a célját. Hogy a mi életünkben, hogy az a sok-sok elkövetett hiba nem állítják meg a szellemi géneknek a teljes érettségre jutását, és kifejeződését. Csak egy pici idézet Egység című szolgálatból. Tudjátok, hogy hibázunk, és nem szabad erre figyelni. Nem a hibáitokról van szó. Mindig lesznek hibáitok. De látjátok, az ő szabályait követjük. Azt követjük, amit ő mondott, hogy tegyünk. Botlásnak és elesésnek egy csepp köze sincs hozzá. Egy igazi, valódi szolga, ha megbotlik, újra feláll. Ha megbotlik, Isten visszahúzza az ösvényre, míg a kötelesség útján jár. De ha letér a kötelesség útjáról, Isten nincs kötelezve vele szemben. De amíg a kötelesség ösvényén van, Isten kötelezve van, tudván, hogy ő csak egy férfi, egy asszony, kötelezve az adott személy felé, míg az a kötelesség útján van. Amen. Dicsőség az Úrnak. Ilyen jó, hogy van egy kötelesség ösvénye, hogy így is mondja az Úr, hogy egy kesken ösvény. És azt mondja, amíg a te szíved azon van, hogy Uram, hadd járjam a te ösvényedet. Azt mondja, ha elesés, ha botlás, ha jobbra mész, ha balra mész, azt mondja, Isten kötelezve van, hogy ő visszaállítson. Hogy ez az ő lelkének a munkája, ami megtart, megment és megtart. És nem tudom, ti mit gondoltok bizonyos tanításokról, vagy arról, amik történnek mostanában, meg üzenetben is. Mit gondoltok a Jeffersonville-i vonalról, vagy a kazetta hallgatásról? Mit gondoltok arról, hogy az üzenetben vannak-e hibák, proféciák beteljesedtek, vagy nem teljesedtek be? Mit gondoltok egy-egy szolgálóról, Andreas Ringen, vagy Chad testvér szolgálatáról? De mindenkinek megvan a véleménye, és megvan a gondolata is. És különbség van a gondolatokban, különbség van a véleményekben. Hogyha ezeket üzenetes körökben, hogy mondják ezt a kérdőívet, vagy valamit közvéleménykutatást tartanánk, azt hiszem, hogy jó sokféle választ kapnánk ezekben a dolgokban. De az igen mondja azt, hogy nekünk egy gondolatra, hogy el tudunk jutni egy gondolatra. Mint az a nagy karmester, úgymond, ha összehangolja azt a népet, ha van egy gyülekezés, hogy egy indulatra, egy hazamenetelre el tudunk jutni, ott nem lehet versengés, ott nem lehet irigység, ott nem lehet a másik fölé való fölékerekedés. Azt mondja, ott eljön Krisztus, és az irányítása alá veszi a gondolatokat, a megértést és a beszédet. Ugye ez mind Krisztusnak az uralma és irányítása alá kerül, amikor mi felnőtt korba jutunk. Mert akkor azt mondja, ez már nem az én véleményem, ez nem az én gondolatom, mert amíg emberi oldal van, az mindig különbözni fog, az mindig surlódni fog. De amikor egy kinyilatkoztatást kapunk, amikor Isten szól, ő mutatja meg, megnyitja a szemünket, és akkor azt mondja, egy dolgot látunk. Ugyanazt, hogy Krisztust fogjuk látni, az igazságot fogjuk látni. És lát, ez az, ami a reménységünk. Tehát, hogy egy fő alatt, hogy Krisztus egy fő alatt egyesülve, és úgy találkozva, úgy egy testé forva tud egy helyreállítást végezni Isten az ő testében, Krisztus testében itt a Földön. És én nem tudom ezt elmondani, nem tudom ezt átadni nektek, testvérek, de lehet, hogy majd a Szentlélek még foglalkozik ezzel a dologgal, de én hiszem, hogy ebben a felnőtt korban, amiről az ige szól, és ami azt mondja, hogy Isten ezért küldte a szolgálatokat, evangélistát, tudjátok, tanítót, pásztort, prófétát, mindig a misszionárist kihagyom, apostolt, igen, hogy erre küldte Isten, hogy eljussunk a felnőtt korra, eljussunk az érettségre, eljusson a mennyasszony a házasság időre. Mert azt olvastuk, hogy ideje van mindennek. Rendelt ideje van a házasságkötésnek, rendelt ideje van az egyesülésnek, ég és föld egyesülésének. És azt mondja, ez csak a felnőtt korral jön el. Hogy amíg, hogy mondta Páris, hogy amíg gyerekek vagytok, vitatkoztok dolgokon, ezt így kell érteni, úgy kell érteni, nekem van igazam, neki nincs igaza, azt mondja, hogy ez még gyerekkor. De a felnőttkor eljön, azt mondja, amikor már más gondolok dolgokról. Azt mondja, mikor gyerek voltam, azt gondoltam, hogy a gomba az egy szörnyű lövél. Hát attól meg lehet halni. Hát van belőle mérgező gomba. Hát ilyet, és az emberek eszik. Hát elment az eszük. És amikor felnőtt lettem, rájöttem, hogy meg lehet különböztetni a gombákat. Hogy igen, van mérgező gomba, és van jó étel, ami finom, és tápláló is. És szeretem. Azóta szeretem, és azt keressük néha Beával, hogy hol jön az a lila tönkű pereszke, amiből jó kis pörköltet lehetne csinálni, vagy tojásos gombát. Mert azt mondja az ige, hogy minden nektek adatot. És ugye Pál is megkapta az Úrtól, hogy ne mondd tisztátalannak azt, amit Isten tisztának mondott. Hogy ne mondd tisztának az igét, igéből egy részt. Ne mondd tisztátalannak az üzenetből egy részt. Ne bélyegezd meg, hogy az valami fura és hamis. Csak nőjél fel, amikor megtudod, hogy hogyan lehet ezt élni, hogyan lehet megkülönböztetni. Mi az, amikor már szélsőségbe megy. Mi az, amikor tényleg ez jó is, amikor ez Krisztus, hogy ez az ige hangja. Mert amikor, anélkül nem tudunk felnőtt korra jutni, hogy ezekről ne felnőttként gondolkodnánk, hogy ne felnőttként értsük meg, hogy miért kellenek az ige szolgálatok, hogy felnőttként értsük meg, hogy minek van az ideje, miért prédikálnak olyan sokan az egyesülési időről, miért prédikálnak de olyan sokan teofánia testekről. Miért prédikálnak a pecsétek megnyitásáról? Hogyha nem tudunk felnőttként gondolni, felnőtt korban a pecsétekről, de hogyan lesz elragadtatás, hogyan lesz testváltozás, hogyan lesz Krisztus uralma, mert arra azért imádkozunk, Uram, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod itt a földön, úgy, mint a mennyben van. És ha eljön Krisztus uralma, akkor annak én határt szabhatok? Hogy Uram, csak ezen uralkodjál, csak azon uralkodjál, amit én megértek. Csak azon uralkodjál, ami az én hatáskörömben van. Nem, ő mindent uralma alá fog venni. És nem, ugye, ahogy mondja, nem csak az előszobába Krisztus, nem csak az előszobába való. Krisztus a nappaliba is való, Krisztus az ebédlőbe is való, az asztal köré való, és Krisztus a hálószobába is való. Hogy minden mozzanat, minden dolog, ami történik, azt mondja, hogy Krisztus uralma és irányítása alatt lehet. A mi életünkben, a munkánk, az, hogy hol lakunk, az, hogy melyik gyülekezetbe járunk, hogy egy-egy fiatal kivel házasodik. Én csak bizonságként azt tudom mondani, hogy ha Krisztus uralma alá veszi ezeket a dolgokat, örök bizonságok születnek. Olyanok, ami nem múlik el, hogy ég és a föld elmúlnak, emberi akaratok elmúlnak, emberi elképzelések és magyarázatok elmúlnak. De már most van valami, ami örök számunkra. De Krisztus gondolata, Krisztus élete, az ő megértése, az ő kimondott szava, az örökké való. John Andes, emlékeztek, beszélt a táborban, vagy aki nem volt ott, annak elmondom, beszélt arról, hogy amikor Mózes odaállt a sziklához, én is említettem talán, hogy nem neki szólni kellett volna a sziklához, és nem megütni. És én is gondolkoztam, hogyha tényleg ott volt az a bot, ami olyan jó szolgálatot tett mindig. És tényleg hát el tudom képzelni, hogy odaüt, ahol pont volt valami olyan kis vízforrás a szikla mögött, pont megrepesztett valamit, vagy pont lepattant valamit, de hogy az megoldható volt, úgymond fizikailag is. De az, hogy szólj a sziklához, és jöjjön belőle víz, az fizikailag nem megoldható. Tehát ahhoz jó nagy hit kell azért. És Mózes ezért nem mehetett be az ígéret földjére. Engem ez elgondolkoztatott, hogyha nem volt ilyen hite, hogyha ilyen hit kell oda bemenni, hogy tényleg Uram, ki mehet be oda? Kinek van olyan hite? És Istennek van ilyen hite. És ő oda tudja adni. Ha felismerem azt, hogy Uram, irgalmaz, Uram, könyörülj. Nem az, aki fut, nem az, aki akarja, nem az, aki elképzeli, hogy neki megvan, nem az, aki úgy tesz, mintha neki megvan, meg lenne, hanem a könyörülő Isten, és ő oda tudja adni annak, aki látja ennek a szükségét, aki hisz benne, hogy ez létezik, aki azt mondja, hogy Uram, addig fogok előtted maradni, addig fogok imádkozni, amíg ez nem érzem, hogy valami áttör, valami, hogy volt azon a horizontális birodalmon, ég és föld között nem jön el én hozzám. Ugye így volt, azt mondja a jelentésére, a Szentlélek keresztség. Ugye így, azt mondta, hogy így kell imádkozni a Szentlélek keresztségért. Hogy letérdelt valaki ugye a kukoricaföldön, és azt mondta, hogy Uram, add meg nekem a Szentlélek keresztséget, mert ha nem, egy kupasz csontot fogsz csak itt találni. Hogy én addig el nem megyek, nem mozdulok, nekem ez kell. És ugye ez volt úgymond a pünkösdi korszaknak az ígérete. Mi a helyzet a mi ígéretünkkel? Hogy van-e olyan indulat, van-e olyan vágy, hogy Uram, egy kupasz csontot fogsz csak itt találni, hogyha nem adod meg nekünk azokat az ígéreteket, ha nem nyitsz ki számunkra valamit, hogy akkor ne beszéljünk elragadtatásról, ne beszéljünk bemenni a nyugalomban, ne beszéljünk a teremtő hit erejéről, hogyha az csak beszéd, hogyha az csak elképzel dolog, hogy nem egy valóság. De azt mondja, hogy Káleb és Józsué csak annyit tudtak mondani, hogy Isten kimondta. Van ilyen, hogy ő mondta, az ő szava volt, ez a mi korszakunknak az üzenete. Akkor lenni kell, ha csak egynek lesz meg, akkor is hiszem, hogy lesz. És azt mondta a próféta, hogy neked hinned kell még azt is, hogy te vagy az az egy. Akkor ez egy valami arrogancia, vagy valami nagy képűség. Nem, egyszerűen csak megismered Krisztust. Mint tudjátok, Márta is odajött hozzá, hogy Uram, ha te mondod, minden lehetséges. Ha te kimondtad, az lehetséges. Mert ez volt, sokszor utalok rá, de ez volt az arkangyal szózata, és az része az elragadtatásnak. Hogy Uram, amikor két, hogy mondta, mindenhatónak kell hozzá találkozni, hogy eljön az ő hatalma angyalaival, eljön a teofánia testekkel, eljön a romolhatatlan testtel, de mit talál itt a földön? Hogy talál-e hitet? Talál-e jellemet? Talál-e tökéletes meggyőződést abban, hogy amit Isten kimondott, azt meg is tudja tenni, és véghez is fogja vinni, akár meglátom, akár nem, hogy ég és föld elmúlhattak, de ez nem fog elmúlni. Ez a hit, ez a teremtő erő, a Isten fiainak az elhelyezése, mindezek az ígéretek, amikről beszélünk, azt mondja, hogy nem múlhat el. Kinek lesz része benne? Aki fut, aki akarja, vagy aki beszél róla, aki elképzeli, a könyörülő Istené. De én azt mondom, Istenem, könyörülj rajtunk, irgalmazz nekünk, mert nélküled semmit sem tehetünk. Én nem a nyomorúságot várom, én nem a koporsót várom, hanem az angyal ajkait várom, hogy én azt az összecsókorózást várom, én azt az egybeolvadást várom, azt, amikor ott van az a hit, ott van egy teremtő szóval kimondott, az a visszahelyezés, a nyitott könyv, amikor ott volt, azt mondja, az emberiség kezébe visszahelyezi, hogy Ádám népének a kezébe visszahelyezi, és Ádámnak, tudjátok, nem kellett gödröt ásni, meg betonozni, meg fúrni, faragni, meg kalapálni. Neki volt egy teremtő szó. Ő szólt, és az úgy lett. Mert ez volt Istennek a felhatalmazása, amikor az a hatalmának angyala vele lakozott, benne lakozott, és egy volt vele. És bármi, amit ő kimondott, annak azt mondja, az egész természetnek engednie kellett. És Jézus Krisztus ezt bemutatta. És bemutatta a tenger lecsendesítésével, ugye. Bemutatta a halakkal, hogy megszaporította a halakat. És amikor akarták a tanítványok is mondani, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát. Mutasd meg nekünk azt a természet fölöttit. Mutasd meg Istent, mutasd meg azt a teljességet, testileg. Annyi idő óta veletek vagyok, és nem ismerted meg ezt a teremtő szót, nem ismerted meg ezt a jellemet. De hát olyan gyengeségbe volt bezárva, olyan elesettségbe, hogy fájt a feje Jézusnak, hogy aludt a hajóba, mert annyira ki volt fáradva, hogy és akkor mi lesz a mennyasszony testébe? Hogy nézzünk arra, hogy de hát milyen gyenge edények, hogy ezeknek lehetséges. Nem, de Istennek lehetséges. Akin akar, azon könyörül. Csak egy pár idézetet olvasnék, és akkor azzal zárnám. Szóval bizonyság a tengeren című szolgát. A bűneink miatt ma mindenki el lenne ítélve, de Isten nem vethet el minket, mert ha megteszi, akkor Krisztus bántja. Mi az ő részei vagyunk. Mi vagyunk a mennyasszony, nem látjátok? Tehát a kegyelem megtart minket a hibáinkban, amíg nem látunk jobban. Annyira hálásak vagyunk ezért. Megtart bennünket még a hibáinkon keresztül is, azt mondja, míg nem látunk jobban. Sokszor azért hibázik az ember, mert nem lát jobbat, nem tud jobbat. De ahogy hogy érettségre jutunk, azt mondja, jobban látunk, jobban értünk, jobban viselkedünk, jobb dolgokat mondunk ki, és egész addig, míg a teljességhez eljutunk. És a teljesség azt mondja, hogy a mennyasszony azt mondja, hogy így szól az Úr, vagy egyéb esetben csendben maradsz. Ugye? Akkor már semmi hiba, semmi melléfogás, semmi emberi nem fog kijönni. Dicsőség az Úrnak. Ez a nap felkelése című szolgát. Ne azt mondd, hogy remélem sikerülni fog. Neked már sikerült. Nem azt, hogy majd sikerülni fog. Már sikerült. Soha nem én tettem. Ő tette, meg én értem. Nem én, ő. Nem érdekel, hogy mit azt mondják, Brennan testvér, azt mondják, nem érdekel, hogy mit mondanak. Ő tette, meg értem. Ez minden, amit akarok. Csak ez érdekel. Én csak azt akarom látni, ahogy ő megnyilvánul. Hogyan tudod ezt megtenni? Lehívni őt? Nem. Ő benned van. Látod, ő benned van. Nos, akkor Uram, ha el tudom magam távolítani az útból, akkor te megint nyilvánulsz. Hogyan tudod ezt tenni? Uram, te ezt így rendelted el. Ennyi elég. Uram, te ezt így rendelted el. Amikor, tudjátok, Máriához eljött az angyal, és beszélt Jézus születéséről, vagy a fogantatásáról. Mit mondott Mária? Legyen a te beszédet szerint a te szolgálóddal. És Csettesért beszélt arról, hogy vajon Máriának nem voltak mondjuk görcsei, hogy néha görcsölt a méhe, és akkor jött valami gondolat, hogy hú, lehet, hogy el fogsz vetélni. vagy amikor már nagy hasa volt. Lehet, hogy idő előtt fog megszületni, vagy mondjuk nem mozog egy pár napig egy kisbaba, hogy előfordul. Hú, lehet, hogy meghalt, valami baj van vele. És azt mondja, nem, az az angyal szólt, Isten kimondott szava, az az ígéret már megtestesült, még nem született meg, de már megtestesült bele, benne. Az egy bevégzett dolog volt. Krisztus már potenciálisan ott volt Máriában. És akármilyen támadás, akármilyen érzések, akármilyen gondolatok jönnek, hogy fogsz, istállóba fog születni, nem fog valami fertőzést elkapni, és hasonló dolgok. És azt mondta, hogy most ugyanígy van a mennyasszonnyal, akiben Krisztus formálódik, az ő kimondott szava által, ahogy ő fogadta, hogy Uram, befogadjuk a te ígéret a mi szívünkben, legyen velünk a te beszéded szerint, legyen a te ígéreteid szerint. És meg fog szakadni ez a terhesség, el fog vetélni ez a mennyasszony, halva fog születni az a gyermek? Nem. Ez Krisztus az, aki őrzi azt az igét, míg testé nem lesz, míg ki nem teljesedik, míg érettségre nem jut, míg fel nem nő. Krisztust tényleg nem pusztíthatja el semmi. Ő élet, ő az örök élet. Ég és a föld elmúlhatnak, de ennek nem eshet baja. Ezt jelenti az, hogy a szeme fénye, hogy a mennyasszony Istennek szeme fénye. De semmi nem bánthatja, semmi nem állíthatja meg. Dicsőség az Úrnak. Még újra ezen a felkerése. Ő benne az ő részévé válunk. Ez a húsvét. Isten kinyilatkoztatott titka, mint akkor, a halál utáni élet. Most élünk, akik egykor halottak voltunk bűnben és vétekben. Az igazi húsvéti pecsét feltörte körülöttem a halált, és én élek. Még egyszer elmondom, az igazi húsvéti pecsét feltörte körülöttem a halált. Halálnak csak egy részét? Nem, a teljes halált, az összes halált feltörte körülöttem. A halálnak minden erejét, minden kötelékét, a halandóságot, a rossz gondolatokat, a félelmet, az mind-mind a halállal volt összefüggésben, mind-mind az hozta el. És ezt a húsvéti pecsétet Krisztus feltörte a te életedben személyesen. Dicsőség az Úrnak. A húsvéti pecsét feltörte a római pecsétet. Ahogy őt lepecsételték. Az ember, amikor meghalt, oda lett, de ő feltörte a pecsétet, feltárta a titkot. És most Isten az ő Szent Szelleme által feltörte a pecsétet az életünk körül, és Krisztus feltárult, ahogyan bennünk él, mert már most megelevenedtünk vele együtt. Ámen. Dicsőség az Úrnak. Ez már egy feltámadás. Ezen a felkerésében mondja Brenem testvére, hogy feljött a nap, hogy ez egy feltámadás a felekezeti üzenetből, feltámadás a felekezeti gondolkodásmódból, feltámadás abból, hogy bennünket emberek tanítottak, most azt mondja, Isten szelleme tanított, most Krisztus értelme lakozik mi bennünk, dicsőség az Úrnak. Örökkévaló víz a kősziklából, ez már az utolsó idézet. Ha nem lenne erre törvény, Isten fiai és lányai megteremtenének maguknak egy világot ott kint, és abban élnének. Megvan bennetek az erő, hogy ezt megtegyétek. Ha benned van Isten erejének csak árnyéka is, akkor megvan a hatalmad, hogy ezt megtedd. Isten mindenható. Értitek, mire gondolok? Az erő, ami benned van, meg fogja tenni. Elő tudnál szólítani egy világot, és tudnál azon élni. Halleluja. És ez egy törvény. Nem egy csomó parancsolatnak a betartása, ez a hit törvénye. Jézus azt mondta, minden lehetséges azoknak, akik hisznek. Ha hinni tudod, bármit, amire Isten elvezet a lelkedben, csak hidd, az a tiéd. Amen. nem amit elképzelünk a fejünkben, hanem amire Isten elvezet a mi lelkünkben. Elvezet az ő igén. Ugye azt mondtuk, hogy az ő igéje lámpás. Hogy az világítja meg az utat számunkra, hogy mit higgyünk el. Ezt nem mi döntjük el, hanem azt Isten kirendeli, kiküldi. És mi csak hiszünk az ő beszédének. Hiszünk tényleg, amit az üzenetben küldött. Hiszük azt, amit a szolgáló testvéreken keresztül küld. Mert minden csak hiten keresztül működhet. Szóval ez az a törvény, ami irányítja. Ez az, amiben azt mondja, hogy tudnánk teremteni egy világot, és abban élni. Hogy miért ér többet egy emberi lélek 10 000 világnál? 10 000-nél több világot is tudnál teremteni. 10 000-nél több világot úgymond meghódítani, lakhatóvá tenni, élettel betölteni. Ezt teszi Krisztus. Miért van ez az egész világegyetem? Ez a hatalmas milliárd galaxisok és minden élettelenül. Szóval az egész teremtett világ sóvárogva várja Isten fejének a megjelenését. Sóvárogva várja a felnőtt kort. Sóvárogva várja azt, amikor minden Krisztus lábai alá van rendelve. És mi az ő testének tagjai vagyunk. Ha az ő testének tagjai vagyunk, akkor minden erő alá van rendelve bennünk lévő Krisztusnak. A sötétség minden ereje, azt mondja. A komplexusok, a félelmek, a múlt, a jövő, a körülmények, azt mondja, minden alá van rendelve. Nincs semmi, amit hogy van? Kihagyott volna belőle, nem tudom, hogy fogalmaz zsidókhoz írt levél. Nincs olyan, ami ne lenne alárendelve, mivel ő győzött. Mivel ő mindent a kezébe vett. Szóval ez a megváltás teljes könyve. Az egész világ, azt mondja, ő hozzá tartozik. Csoda, hogy meg lesz kötve Sátán 1000 év alatt. Hogyha Isten fiai ilyen felhatalmazással járnak és élnek, hogyha Jézus Krisztus ott volt a kereszten, és azt mondja, hogy egy légiónyi angyal egy pillanat alatt ki tudta volna szabadítani őt. És mire képesek Isten fiai a teremtő erővel? Szóval egy Mózes egy bottal lement Egyiptomba, azt mondja, az akkori világ hatalmat. Az volt az a, hogy mondják, superpower, az a legnagyobb erő a világon, földön. Egy ember Isten akaratában. Egy próféta, egy bottal, aki találkozott a tűzoszloppal, és azt mondja, mire kijött Egyiptomból, Egyiptom romokban állt. Mi lesz, amikor Isten fiai járnak a földön? De Krisztus nekünk nem rombolásra adja azt a hatalmat, hanem építésre. Hogy Pál is beszélt róla. Mi mindent tud tenni Isten? Azzal a teremtő szóval. Benne van a kérdésben a válasz. Minden. Uram, neked minden lehetséges. Csak szólj. Csak szólj, és én azt fogom mondani, amit te szólsz. Csak szólj, és én azt gondolom, azt fogom gondolni, hogy amit te szóltál. Az lesz az én gondolatom, az lesz az én megértésem, az lesz az én szavam is. Nélküle semmit sem tehetünk, de vele együtt mindent. Dicsőség az Úrnak. Álljunk fel imádságra. Drága Úr Jézusunk, Urunk, annyira hálásak vagyunk, hogy ma újra gondolhatunk arra a csodálatos Golgotai keresztre, Uram, amiben te kifizetted az árat azért, hogy feltölt a pecséteket, nem csak egy könyvről, Uram, de feltölt a pecsétet az egész teremtett világról, Uram. Te gyermekeid életéről, amely jövőről, egy életről, a Földön, amikor Isten együtt lakozik az ő népével, Uram, feltörted azt a húsvéti pecsétet, hogy halálnak semmi ereje ne tarthassa vissza Isten fiának megjelenését, Urunk. És te ebben van egy fiúvá fogadás, ebben van egy örökség számunkra, Urunk. Hogy tudjuk, hogy ami halandó, azt el fogja nyelni az élet, Uram. A te életed, Krisztusnak az élete már most nyeli el bennünk azokat a halandó dolgokat, Uram. Hadd lássuk meg ezt a hétköznapokban, hogy annak micsoda ereje van elnyelni a régi gondolatokat, a gyerekhez illő gondolatokat, a gyermekies viselkedést, Urunk, is. El tudja nyelni a félelmeket. El tudja nyelni a szülőktől örökölt mintákat, vagy beidegződéseket, elnyeli a fóbiákat, elnyel mindent, Urunk, és nem marad más, csak Krisztus. Krisztus bennünk, aki, Uram, elhozza hatalmának angyalaival azt az átváltoztató erőt, ami már most munkálkodik, Uram, ami már most készít, már most öltöztet. Már most változtatja a gondolatainkat, változtatja a megértésünket. Urunk, annyira jó téged meglátni, Uram, hogy minek van most ideje. Ideje van annak, hogy áttörje a világosság, a sötétség hatalmát. Ideje van a nap felkelésének. Ideje van számunkra a hálaadásnak, az ünneplésnek, ünnepi készülődésnek. Urunk, annyira köszönjük, hogy ez nem csak beszéd, nem csak beszédben áll a te országod, Uram, hanem van egy erő, ami megmutatkozik. Van egy erő, ami megmentette Dávidot is, és Adrit, Uram, ami még mindig utána nyúl embereknek, még mindig helyreállít. Uram, ezt kérjük, ezt várjuk, Urunk, hogy nyúlj utána a mi szeretteinknek még, a többieknek is, hogy jöjjenek még. Jöjjenek azok az almák, az almafáról, azok a jó gyümölcsök, Urunk, amiben te megdicsősz, hogy ez a mennyasszonyfa teremjen, Uram, a te dicsőségedre sok gyümölcsöt, és azok a gyümölcsök megmaradjanak, Uram, az olyan, amit nem tehet tönkre az ellenség. Nem viheti el a világban, nem viheti el valami sötét helyre, Uram, hanem jönni kell, Krisztusunk, te foglyokat engedtél szabadon. Kérünk, hogy ma is, Uram, jöjjön ez az erő, engedd szabadon, engedje el a néped, Uram, ebben a kivonulásban, így kérjük a mi gyermekeinket is, a mi környezetünket, a családunkat, Uram, hadd munkálkodjon az a feltámadás erő, Uram, hadd munkálkodjon a mágnes, munkálkodjon az evangélium, Uram, mert mi magunk az evangélium vagyunk, mi a jó hír te rólad, hogy ezt te tetted, Uram. Ez a te szabadításod a mi életünkben, egy új élet, hogy új teremtések lehetünk. Minden újjá lesz, ég és föld is újjá lesz. Mi már egy új föld, új országnak, mozdíthatatlan országnak állampolgárai vagyunk, Urunk. Már áthelyezted a mi lelkünket, Uram. Csak várjuk a testnek is az áthelyezését. Várjuk, Urunk, a találkozást. Köszönjük, hogy a mi izsákunk is elénk jön, Uram. Úgy várjuk, hogy csak ugorjunk már le a tevéről, és szaladhassunk, Uram, azt a fátylat csak magunkra borítva, ezt a mennyegzői ruhát, Uram, ami tiszta, tiszta hófehér, Uram, te adsz nekünk. Köszönjük ezt, hogy átöltöztetsz. A gyásznak a ruháját leveszed rólunk, Urunk. Drága Urunk, a te megváltásodnak öröme hadd árasszon el bennünket. Ennek a megváltott földnek, Uram, egy újongása, egy ünneplése, hogy ettől sem jelenvalók, sem következők, sem föld, sem föld alatt valók nem szakíthatnak el. Ez Krisztus szerelme, ez a vőlegény szerelme a mennyasszony felé, és ez a mennyasszonynak a reakciója, az éneke, a mennyasszony éneke, Uram. Rólad zeng, igen, jön az én szerelmesem a hegyeken, és szökel, és az én szívem is dobog, és ugrál, és szeretem az ő hangját, és hiszem minden szavát, amit ő mondott. Ő benyúlt azon a résen, Urunk, a mi életünkben is, hogy láttuk, hogy Uram, egy érintést adtál, és már attól az egy érintéstől is életre keltünk. Uram, te szólsz, és jövök ki a síromból. Te szólsz, és meggyógyulok. Te szólsz, és átváltozik a testem, Uram. Te szólsz, és égve felbomlanak ezek az elemek is. Te szabadnak, Uram, minden engedni fog. Mi is engedünk. Köszönjük te szabadnak erejét. Köszönjük azt az átformáló, átváltoztató erőt a te igédből, Uram, amit ma is kiküldtél, és nem tér vissza üresen. Hozz bennünket, Uram, egy újabb kis lépésben, egy közeledésben, egy szeretetben, egy hálaadásban. Neked adunk tiszteletet és hálát, Jézus Krisztusunk. Te nevedben imádkoztam. Amen.
Amen.
Amen.